Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket! Az apostolok cselekedeteinek olvasásában eljutottunk a 9. fejezethez, Pál apostol megtéréséhez, majd missziós munkálkodásának kezdetéhez. Pál apostol az ősegyház legnagyobb egyénisége és legnagyobb hatású hitterjesztője. Ő az apostolok cselekedeteinek a főszereplője, olyannyira, hogy a könyv döntően nagy része róla szól, az ő missziós útjait veszi sorra. Ezeken az utakon Pál bejárta a közel-kelet jó részét, egész Kis-Ázsiát, majd a nyugati, európai területek felé fordult. Sok ezer kilométert tett meg ezeken az utakon, Kis-Ázsiában, Görögországban és Makedóniában. Eljutott, igaz nem egészen úgy, ahogy évekig várta és tervezte, hanem fogolyként, de mégiscsak eljutott a nyugati világ szívébe, a birodalom fővárosába, Rómába. Eredeti terve az volt, hogy innen Rómából kiindulva, majd Hispánia és Dalmácia misszionálásával fejezi be életművét, hogy végül is az egész római birodalomban elültesse az evangéliumnak a magvait, amelyek aztán már szaporodnak, mint egy maguktól. Megtérése idején kezdődött el az a fájdalmas, konfliktusokkal terhelt folyamat, melynek során a keresztény egyház elszakadt a zsidóságtól, elkülönült a kettő egymástól. A maga részéről Pál tudta, kezdettől mindvégig pontosan és teljesen tisztában volt azzal, hogy Isten őt a pogány misszióra rendelte és választotta ki. Úgyhogy ennek fényében végezte szolgálatát, amely radikális fordulatot hozott az egyház történetében. Tehát a pogány misszió ez volt a fordulat. Igaz, hogy Fülöp diakónus végzett már ő előtte ilyen munkát, amikor Szamáriában hirdette az evangéliumot, és amikor keresztény hitre vezette, majd meg is keresztelte az etióp kamarást, meg az is igaz, hogy Péter ugyancsak megkeresztelte a pogány római Cornelius századost, aki keresztényé lett, és az ő családját. Szóval ez mind igaz. Csak hogy Pál esete mégis más volt. Ő a pogányok misszionálását bibliai alapokon és egészen tervszerű teológiai koncepció alapján végezte. Teljes következetességgel, egész életét oda szentelve ennek az ügynek, és rengeteg szenvedést, üldöztetést, börtönt, megkövezést vállalt érte. Pál működése tehát felmérhetetlen jelentőségű fejezete az egyházunk történetének. Lényegében vele kezdődött a világ misszió. Világon pedig ekkor tájt gyakorlatilag a római birodalmat értették. Igaz, egyes ilyen kalandos kedvű, tudni vágyó római és még inkább görög utazók eljutottak a föld egzotikus távolabbi tájaira is, tehát a birodalom határán túlra, Indiába, Kínába, meg egyéb helyekre, de azért a világ, a lakott világ, az oikumené, ma ökumenének mondjuk, ami szó szerint világházat jelent. Na szóval ez az ökumené mégiscsak a római birodalom volt. És ebbe a világba tört be, lépett be a Krisztus utáni első században az evangélium. Ennek a hitterjesztésnek úttörője volt Pál apostol. Tehát most akkor kérdés, hogy milyen volt ez a világ? A római birodalom, később a kereszténységnek az ősi földje. milyen volt a helyzete, az állapota. Pál apostol korában mi jellemezte ezt a közeget? A kereszténység megjelenése, és majd pedig csodaszerű gyorsasággal történt elterjedése idején. Hogy festett a római birodalom? Ma azért is érdemes erre időt szakítanunk, mert a birodalomnak, amely egyébként földrajzilag is nagy mértékben átfedésben van a mai Európai Unióval, szóval a birodalomnak a helyzete és problémái sok-sok ponton emlékeztetnek a mai Európai Unió helyzetére, mai világunk helyzetére és problémáira, és ez az államalakulat, amit római birodalomnak mondunk, sok tekintetben hasonló válságokkal, kemény válságokkal nézett szembe, mint ma az Európai Unió. Tehát már csak ezért is érdemes itt egy kicsit elidőzni. A Krisztus utáni első században vagyunk. Eddigre Róma uralma alá hajtotta, és lényegében nagyjából egyesítette az ökumené, az akkor ismert lakott világ jelentős részét. Ez az egység észak-déli irányban Pannóniától, ugye Magyarország, és Galliától, Franciaország, terjedt délnek Észak-Afrikáig, nyugat-keleti irányban pedig Hispániától, Spanyolország, Szíriáig és a Szentföldig. Tehát ez egy hatalmas terület, amely a birodalom sokféle népességét egyesítette magában, hasonlóan, mint ahogy az Európai Unió is sokféle népet tömörít magában. A római hatalom létrehozott egy egységes római közigazgatási rendszert, meg egy egységes jogrendszert, úgyhogy a római jog rendszere érvényesült a birodalomban, amint a mai Európai Unióban is van ilyen közös jogrend, ez kétségtelen. Tehát hasonlóság. Mivel a birodalom fővárosa Róma és Itália, ez rendkívül ilyen importigényes terület volt, mert az anyagi javakat döntően ő nem megtermelte, vagy nem előállította, hanem kereskedelem útján hozta be, és ezért a kereskedelmi kapcsolatok miatt és szempontjából alapvető volt az egységes birodalmi pénzrendszer. Volt egy egységes pénzrendszer, ahogy a mai Európai Unióban is van közös pénz, az euró, és közös rendszer is, mert mindenfajta pénzügyi akció elszámolási alapja, hát az az euró. Továbbá, a római államot erős, nagyon erőteljes globalizációs törekvés jellemezte, akár csak a mai Európai Uniót. Vagyis a hatalom a meghódított területeken igyekezett elterjeszteni a görög-római életmódot, a latin és főleg a görög nyelvet, és részben a maga kultúráját is, amelyik hát kétségkívül nagyobb volt, magasabb rendű volt, mint a leigázott népek kultúrája. Aztán a migráció, hogy a legkényesebb pontra tapintsak. A migráció. A római birodalomba, különösen annak központjába, Róma városába ekkor, a Krisztus utáni első században már legalább 3 évszázad óta, legalább 300 éve folyamatosan özönlöttek az idegenek, a legkülönfélébb származású idegenek. Pál korára az etnikai keveredés már teljes volt, és olyan, hogy tiszta római származású ember, hát ilyen gyakorlatilag már nem létezett. A politikai, a katonai vagy a gazdasági elithez tartozók nagy része pedig, akár csak ma, büszkén vallotta magáénak a világpolgárság eszméjét, a nemzeti hovatartozás, ahogy ma mondjuk, az önazonosság, az identitás vállalása helyett. Azt hirdették, hogy ők világpolgárok, hogy bárhonnan jöttek is, mind rómaiak idézőjelben, úgy értve, hogy a hatalmas római birodalomnak, mely szemükben az egész világgal volt azonosna, ennek a polgárai. Valahogy úgy, ahogy ma egy ilyen zavaros, meghatározhatatlan és hamis európaiság hirdetése a divat. Az evangélium sikeres terjesztése és terjedése szempontjából a római birodalomnak három jellegzetessége játszott óriási szerepet, persze sok egyéb mellett, de ez a három a legfontosabb. Három valóságos ajándék a kereszténység számára. Az első az a közös nyelv. A hatalmas, vegyes népességű, sokféle nyelvű birodalomban mindenki ismerte valamilyen szinten, kisebb részben a latin nyelvet, de nagyobb részben mindenki ismerte a görögöt. Az úgynevezett koiné görögöt, azaz a beszélt görög népnyelvet, amely olyasféle, hát világnyelvként volt használatos, mint ma az angol. Nem véletlen az, hogy ezen a görög nyelven írták az új szövetséget is, mert hogy mindenki megérthesse. Ez a nyelvi körülmény volt az egyik dolog, ami egyáltalán lehetővé tette az evangélium hirdetését annak a pálapostolnak a számára, akinek ugye a görög az egyik anyanyelve volt, a másik meg az arámi, a Szentföldön használatos beszélt nyelv. Szóval anyanyelvi szinten beszélt görögül, és hát megértették. Nem mindenki tudott kicsit nagyon görögül. Aztán egy újabb ajándék a hithirdetés szempontjából, az pedig a példátlanul fejlett és hosszú és nagyon jó minőségű római úthálózat, meg az annak mentén, az utak mentén kiépült infrastruktúra, az úgynevezett manziók, tehát pihenőhelyek, lóváltóhelyek hálózata, birodalom szerte, ami megkönnyítette némileg legalábbis az apostolok utazásait és Pál apostol utazásait. A római birodalom úthálózatának hossza mindösszesen 300 ezer kilométer volt. Ez egy irdatlan nagy szám. És ebből pedig a különösen jól kiépített 5 darab főútvonal az 90 ezer kilométert tett ki. Tehát az volt a helyzet, hogy gyakorlatilag szinte mindenhonnan, mindenhová el lehetett jutni. Könnyen belátjuk, hogy Jézus búcsú parancsa, hogy az örömhírt hirdessék minden népnek, Isten terve volt, aki csöndesen, láthatatlanul úgy irányította a földi történéseket, hogy tervének, az evangélium világméretű hirdetésének ez a kettő alapfeltétele, tehát a közös nyelv és az úthálózat, hát ez meglegyen, ez adott legyen, éppen akkor, amikor erre az egyháznak szüksége volt. Az evangélium hirdetésnek harmadik és ugyanennyire nélkülözhetetlen feltétele volt az akkoriban uralkodó és a korábbi polgárháborús, vérzivataros évtizedeket végre felváltó békekorszak. Azt megelőzően 80 évig dúltak polgárháborúk Rómában. Őrület. Békekorszak, az úgynevezett Pax Aurea, az arany békeidő, vagy Pax Augustea, az első római császár Augustus által megteremtett béke, amely ugyan, hát igen-igen kétértelmű és nagyon álságos béke volt, de mégis béke volt. Béke. Enélkül megint csak nem lehetett volna igazából missziós munkát folytatni, ahogy maga az apostol figyelmeztet egy más összefüggésben az első Timóteus levél első fejezetének az elején, ahol azt írja, hogy a hívők könyörögjenek, imádkozzanak, esedezzenek, és hálákat adjanak minden emberért, és külön a királyokért, meg minden rendű rangú országvezetőért. Imádkozzunk. Már bármilyenek legyenek is, azok a politikai vezetők egyébként teljesen mindegy, imádkozni kell értük. Miért? Hát azért, mondja Pál apostol, hogy csendes, békés életet éljünk. Mert Krisztust hirdetni békés időben lehet igazán zavartalanul. Így festett tehát a római birodalom Pál apostol korában, a Krisztus utáni első században. Ám de, bármennyire igyekezett a hatalom egységessé formálni a birodalmat, volt egy alapvető dolog, ami végzetesen hiányzott. Éppen az igazi egységesítő erő, a közös szellemi, vallási alap, meg az abból fakadó közös értékrend, ahogy a mai Európai Unióból is, hát bizony eltűnőben vannak ezek. A hagyományos római vallás már régóta halódott, a Krisztus utáni első századra pedig gyógyíthatatlanul meggyengült, szinte eltűnni látszott. Tehát a történelmi vallásuk. Az első császár, Augustus, hiába igyekezett föleleveníteni az ősi, rég elfelejtett vallási szokásokat, intézményeket, papi testületeket, ünnepeket, ceremóniákat, hát a törekvését nem kísérte siker, ez nem sikerült. A számtalan beköltöző idegen hozta magával a maga vallását, a maga isteneit, a tucatnyi misztériumvallást, és oly annyira kaotikus volt a birodalom vallási képe, hogy Szent Jeromos egyházatja szerint az ő korára, tehát a 4.-5. század Krisztus után 4.-5. század fordulójára már, ahány város, annyi vallás volt a birodalomban, ezt írja ő. És ezek egymással is keveredve valamiféle szinkretikus, zavaros vallási képet eredményeztek. Az uralkodók persze nagyon is jól érezték a spirituális vákuumot, a szellemi vallási egyesítő erő, egységesítő erő hiányát, és meg is próbálták megteremteni ezt a birodalmat összekovácsoló erőt. Hogyan? Hát önmaguk kultusza, a császár kultusz formájában. Ám ez természetesen nem járt sikerrel, és nem is járhatott, hiszen nem volt más, mint a hatalom önistenítése és bálványozás. Ennek a helyzetnek azután egy sor további káros következménye lett, és úgy szintén ezek is nagyon hasonlóak a hajdani római birodalomban, meg a mai Európai Unióban. Csak néhányat fogok említeni, ez nagyon sok ilyen van. Az első századi római birodalomban csak úgy, mint a mai Európai Unióban a pluralizmus és a mindenféle másság kritikátlan éltetése következtében az történt, hogy visszafejlődött a népességét és kultúráját meg életmódját tekintve egységes, homogén római állam. Nemzetállam mondanánk ma. Egységes és homogén római államnak a hajdani ideália az visszafejlődött. Eltűnőben volt a domináns saját római kultúra. Elősegítve egyúttal a tömeges bevándorlást is, mind a két helyen, vagy esetben Rómában is, meg ma is. Mind Rómában, mind az Európai Unióban azután problematikussá vált a terhesség, a gyermekszülés, meg a felelősség egyáltalán. Ez a honi római népességnek az egyre drámaibb fogyatkozásához, demográfiai katasztrófához vezetett. Rómában csak úgy, mint az Európai Unióban. Azután mind a két kultúrában betegesen fölértékelődött az individuum, az egyén kultusza a közösséggel szemben, aminek eredménye többek között a hagyományos család válsága lett. Érdekes, hogy ez teljesen egyforma Rómában és a mai Európai Unióban a család válsága, a házasságkötések számának csökkenése és a válások megszaporodása, meg minden, ami ezzel vele jár. A korábbi közösségi értékek átadták helyüket az önzésnek és a karrierizmusnak, a fogyasztói szemléletnek, a kenyeret és cirkuszt kultuszának, vagyis hát szó szerint a mai buli kultusz virágzásának. Az ember identitását, önazonosságát fenntartó erők, köztük elsősorban a hagyományos vallás, az meggyengült. Erről már beszéltem. Egyre inkább tért hódítottak az idegen vallások Rómában, a keleti kultuszok, a misztérium vallások, a mai Európai Unióban pedig olyanok, mint a New Age például, vagy, és hát főként az iszlám. Azután az egyéni szabadság korlátlan védelme és az ezzel járó veszélyek. Gondoljunk csak a bűnözővé lett bevándorlóknak az állítólagos emberi jogaira, személyiségi jogainak az emlegetésére. Szóval az egyéni szabadság ilyen korlátlan védelme felerősítette a békés többségben az igényt a biztonságra, az alapvető fizikai, létbeli biztonság iránt, meg a rend iránt, az igazság helyreállítása iránt, a jogvédelme iránt. Csak hogy a pálkorabeli római polgárok, meg a mai Európai Unióbeli polgárok egyformán nem bíznak. Egyre kevésbé bíznak abban, hogy az állam képes, vagy egyáltalán akarja mindezt őnekik biztosítani. Ezért mit tesznek? Szélsőségesnek tartott pártokat és politikai erőket kezdenek támogatni, előnyben részesíteni a korábbi hagyományos pártokkal szemben, meg a hivatalos állami szervekkel szemben. Mindent összevéve tehát elmondhatjuk, hogy a kereszténység a Római Birodalomban egy katasztrofális szellemi vákuumba és válságba hatolt be. És nagyrészt ennek volt köszönhető páratlanul gyors terjedése. Ilyen helyzetben kezdte meg Pál apostol munkásságát a pogányok, azaz gyakorlatilag a római állam lakosságának a misszióját. Ennek a részleteiről lesz szó a következő alkalmaktól fogva. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Apostolok cselekedetei, a hőskor. Dér Katalin műsorát hallották.
Mária Rádió. Ady Endre a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője volt. 1919. január 27-én, vagyis 100 évvel ezelőtt hunyt el. A következő verssel ráemlékezünk.
Ady Endre, sötét vizek partján. Ültem partjain Babilonnak, s ültem már partjain a gonnak. Láttam már apró szenvedelmet, s láttam beteg hosszú szerelmet. lelkemet már nagy válság ülte. S voltam kis álmok, kis őrültje. Néhányszor már-már szinte hittem, néhányszor megjelent az Isten. Hárfámat már fölakasztottam, hárfámat már leakasztottam. Isten, kétség, bor, nő, betegség, testem, lelkem összesebezték. Voltam trubadúr, voltam bajnok, rossz hátgerincem százszor hajlott. Mennyi sok mindent odaadtam, amíg így szépen elfáradtam. Ülök, csapdos ár és hideg szél, babiloni, sötét vizeknél.